A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Újból köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csaba, a napvendége Samsula György, a Magyar Posta vezérigazgatója. A műsor első részében már szóba hoztad, ami szerintem mindannyiunkat nagyon foglalkoztat, ez pedig a karácsony, és említetted, hogy erre már ugye novemberben elkezdődik a készülődés.
Januárt mondtam, novemberben már kész kell, hogy legyünk.
Ja, november, bocsánat, köszönöm a korrekciót, igen. Akkor már készen vagytok.
Úgy gondolom, igen, de...
Szóval milyen karácsonyra számítotok most? Azért helyzet azért is különleges, tulajdonképpen már tavaly lehetett átélni hasonlót, hiszen a pandémiának akkor a második hullámát éltük. Most pedig olyan negyediket, de alapvetően azért átszabta mindennapjainkat.
Igen, a karácsonynak van egy jó tulajdonsága, hogy minden évben akkor van, tehát viszonylag könnyű felkészülni rá, és idén is készülünk. Hogy a bizonytalanság az hol van, mert azért mindig van benne. Egyrészt ugye tavaly láttuk, hogy a karácsonyi felfutás az előző évekhez képest is egy jóval megterhelőbb csomaglogisztikai helyzetet teremtett. Ennek több összetevője volt. Egyrészt akkor talán a második hullámot írtuk, korlátozások voltak, ugye november elején jelentették be a korlátozásokat, tehát ez egy elég jelentős átterelést jelentett a digitális csatornákra, tehát az elkereskedelmi szegmensre. Ez növelte a volumeneket, növelte a kiszállítási igényeket. A másik a kijárási korlátozások, illetve a home office miatt nagyon sokan otthonra rendeltek. Tehát az a házhoz kézbesítés, ami egy évvel ezelőtt, ott a pandémia előtti években úgymond kiszámítható volt, most ez 60%-kal volt magasabb, mint előző években. Tehát nem volt postapont, nem volt partner, nem volt csomagautomata, mindenki haza akarta kérni a csomagot, ami egy jóval nehezebb kézbesítési tevékenység, hiszen otthon az a vevő, nincs otthon a vevő, egyszerre jellemzően csak egy csomagot viszünk egy címhelyre, hiszen egy postára tudunk tenni akár többet, és csomagautomatába be tudunk tenni akár 30-40 csomagot egyszerre, tehát ez egy sokkal jelentősebb, sokkal szétaprózódottabb kézbesítési helyzetet teremtett. És akkor a harmadik része pedig az volt az a bizonytalanság, amivel nem tudtuk igazából számolni, az, hogy a volumen felfutás az milyen lesz. És hogy most ehhez képest hogy állunk az idén, ugye most a nyakunkon a negyedik hullám, most nem tudjuk még, hogy milyen korlátozások lesznek a karácsonyi időszakban. Tehát ez... ad egy bizonytalanságot.
Hogy a kedves hallgatók is teljesen képben legyenek, egy béke évben hogyan kell elképzelni egy karácsonyi felfutást a postánál?
Egy karácsonyi felfutást általában van egy úgymond egy volumenpálya, amit megnézzük, hogy tavaly mennyi volt, rászámolunk egy évközbeni növekedés plusz egy kis tartalékot, tehát rászámolunk 5-10-15%-ot úgymond a csúcsnapokra, arra tervezük a kapacitást, és akkor persze csinálunk egy csomó olyan egyszerű intézkedést, ami a karácsonyi szezont illeti.
És egyébként mikorra koncentrálódnak ezek a napok? Tehát a karácsony megelőző pár napra kell összpontosítani?
Hát a karácsony előtti 4 hétben szokott ez igazából fölfutni.
Tehát akkor december elejétől tulajdonképpen igen, beindul a Berkeley.
Igen. De ahogy mondtam, vannak egyedi intézkedések. Több postapontot nyitunk, növeljük a tárolási kapacitásokat, több szerződött partnert hozunk be, ahol föl lehet venni csomagokat. Tehát ezt szoktuk csinálni. Ezeket most is csináljuk.
És igazából... a number one termék az a csomag? Szállítás? Vagy levél is bejátszik?
A levelet nem befolyásolja a karácsony. A levél az ugye most már ezek a karácsonyi üdvözlőlapoknak a korábban nagy mennyisége, ami úgymond mindig bejött karácsonykor, ez már nincs meg. Ugye most már mindenki e-mailbe vagy pedig SMS-be köszönti a másikat karácsonykor, ezek a szép képes lapok már sajnos kimúltak.
Hát akkor számomra, hogy túl vagyunk a karácsony, csak a témán legalábbis, de marad venni a témakörnél, és hát említettük a műsor utolsó perceiben egy óriási verseny a logisztikában. Ezen a téren idén milyen fejlesztéseket sikerült végrehajtani?
Erről is beszéltünk korábban, hogy a Magyar Posta Logisztika MPL név alatt futunk ugye a piacon, és ennek van egy MPL Plus nevezető fejlesztési programja. Arról is szóltunk korábban, hogy ez egy 50 milliárdos program, amit a tulajdonos 19-ben hagyott jóvá. Ez egy 3 pillérből álló program. Egyrészt, hogy meg kell újítani azt az infrastruktúrát, amin ezeket a csomagokat mozgatjuk. Ugye az ingatlanfejlesztések, depófejlesztések, csomagfeldolgozó fejlesztések, ebben sokat haladtunk az elmúlt egy-másfél évben. Aztán büszkén mondhatjuk, hogy Nagykanizsától Békés Csabáig az egész országban épülnek a depók, illetve jelentős depóátadások is voltak. Ugye talán az egyik legemlékezetesebb az a Fóti átadó volt, ahol a Magyarország legnagyobb depóját adtuk át tavaly novemberben, 15 000 négyzetméteren, de mellett elkészült a fehérvári depónk tavaly, illetve Miskolc, Győr az már megvolt, szintén most már teljes gőzzel üzemel, és a további depók, tehát összesen 19 vidéki depót fogunk átvenni a következő évben, az ott mindenhol megtörtént az alapkőletét, illetve elindultak az építkezések. Emellett a második pillér lesz a gépesítés, hiszen ahogy mondtam, a jelenlegi feldolgozási képességünk az 60% körül van, ezt fogjuk 2023-ig 95%-ra fölemelni. Ez azt jelenti, hogy minden depó fog gépet kapni, lesz egy budapesti nagy központi feldolgozó, ahogy egy óránként 25-30 ezer darab feldolgozási képességű gépet fogunk üzembe állítani. És ugye ennek a harmadik lába az IT, az informatika, amivel igazából az egészet úgymond összekötjük digitálisan, adat ellátottságunk növekszik, a transzparencia növekszik, és egyértelműen ez fogja lehetővé tenni azt, hogy azokat az ügyfélszolgáltatásokat, mint a csomagkövetés, a csomagrendelkezés, az időablak, azokat megteremtsük, illetve egy olyan elérhető szolgáltatását tegyük, ami egy applikáción keresztül könnyűvé és úgymond intuitívá teszi az egész csomag logisztikai folyamatunkat.
Mindez, amiket említesz egyébként időarányosan, elégedett vagy? Jó alattok?
Én úgy gondolom, hogy sose lehetek elégedett, de
haladunk. De amiket terveztetek, az...
Én úgy gondolom, hogy be fogjuk futni ezt a 2023-as teljes rendszer élesítést. Ugye ennek vannak mérföldkövei, az sem titok, hogy a mostani ellátási problémák, vírus okozta ellátási problémák nem segítenek azon, hogy a depóépítések gyorsabban haladjanak, mint ahogy szeretnénk. De úgy gondolom, hogy ha tényleg a tervek szerint tud megvalósulni, és azért rengeteg, ugye van egy csomó beszállítunk a gépekre, alkatrészellátottság, egyáltalán a mérnöki tudásnak a Magyarországra utaztatása, mert ez is probléma volt különben a harmadik hullámban, hogy azok a mérnökök, akik ugye ezeket a gépeket telepítik, nem tudtak bejönni Magyarországra. Voltak olyan hetek, hónapok, hogy az egyik csapatnak az egyik fele a külföldről, ilyen webhíváson keresztül instruálta a mi embereinket, tehát azért voltak benne jelentős fennakadások, de jól vettük az akadályokat.
Hát akkor említettük ugye a gépesítést, az IT fejlesztés, ezen belül ugye mind a depókhoz kapcsolódik, hogyan lehet ebben a szituációban a hatékonyságot növelni, talán ez egy kulcskérdése a állami hátterű cégeknek is.
Hatékonyságot növelni, talán egy számot mondok neked azt, hogy a létszámunk 2016-ban ugyanaz volt logisztikában, mint most. Tehát ez az 5000 fővel dolgozunk föl most 40%-kal több csomagot, és aztán 50%-kal több csomagot, mint 2016-ban, és hosszú távon nem tervezzük, tehát egészen 2030-ig elvileg el kéne tudnunk látnunk ezt a feladatot a mostani létszámmal. Ez nem azt jelenti, hogy most nem működünk hatékonyan, ugye a jelenlegi adottságokhoz képest, az alacsony gépesítéshez képest, az alacsony IT ellátottsághoz képest hatékonyan működünk, de azt remélem, hogy ez a hatékonyság, ez tovább fog fokozódni, tovább fog növekedni a következő években, ahogy ezt a rendszert üzembe állítjuk.
Mennyire van első szempontként a gyorsaság előttetek, hiszen beszéltünk itt a versenytársakról, amelyek egyébként felbukantak és elképesztően elkapják, hogy uralják a terepet.
Uralni, remélem, hogy nem uralják még, tehát azért a posta ott van, és az egyik legnagyobb szereplője a csomaglogisztikai piacnak, ezt szeretnénk is fenntartani. Abban igazad van, hogy mindenki fejleszt, mi is fejlesztünk. A gyorsaságot meg nehéz lemérni, mert vannak kifelé látványosabb, gyorsabb fejlesztések, tegyük fel egy csomagautomata, illetve vannak úgymond a színfalak mögötti fejlesztések, amit ugye a kedves ügyfél az nem lát, hiszen egy depóépítést, egy depógépesítést, egy IT fejlesztést az nem látszik addig, amíg úgymond össze nem áll, és ki nem jut a közönségig. Illetve egy csomó nem is fog soha kijutni, hiszen azt nem fogja sose érdekelni az ügyfelet, hogy azt az adott csomagot, amit éppen készhez kap, az gépen dolgozták-e fel, vagy kézzel. Itt inkább azokat a kényelmi digitális megoldásokat fogják látni, amit mondjuk egy applikáció lehetővé tesz, hogy rendelkezzen, hogy átirányítson, hogy időablakot cseréljen, hogy visszaküldjön, stb. Tehát inkább ezek lesznek a látványosabbak, amit úgy gondolom, hogy a jövő év végére már tudunk elhozni.
Beszéltünk a műsor első részében arról, hogy árazás tekintetében nagyon jó a pozíciótok, de hogy egyébként mi az, ami a kelet-közép-európai régióban felelhető versenytársatól lehet még tanulni? Vagy abban is number one-ok vagytok?
Úgy gondolom, hogy mindig lehet tanulni, és az árazás ez egy olyan kérdés, hogy az nem annyira a tanulás kérdés, hanem inkább az adott társadalmi és nemzetgazdasági környezet, illetve a egyetemes szolgáltatásból eredő úgymond kötelezettségvállalás, vagy árazási mechanizmusnak az eredője. Ugye azt azért tudni kell, hogy a lakossági termékeinknél van egy ársapka, ami azt jelenti, hogy egy bizonyos mértéknél többet nem emelhetünk, és ez az inflációban van meghatározva. Tehát hiába megy föl vagy hiába van egy béremelés 10-15%-kal jelen a cégnél, hogyha az inflációt tegyük föl 4%, akkor 4%-ot tudunk emelni. Ez rajtunk nem segít, hiszen ez egy olyan hatékonyságbeli nyomást helyez ránk, amit nekünk valahol ki kell tudni gazdálkodni. Ettől függetlenül, ahogy mondtad, igen, mindig kacsingatunk külföldre, nézzük a jó példákat, ugye azt látjuk, hogy a pandémia az rengeteg új megoldást hozott a külföldi postákban és postáknál is. Ugye itt talán a legkiemelkedőbb az a csomag, az a feldolgozásnak a modernizálása, a szállításnak a úgymond fejlesztése, főleg elektronikus eszközökre, ez a csomagautomaták, a partneri szerződések, tehát hogy más helyekre is lehessen szállítani, illetve most azért külföldön elindult az a kézbesítési időnek a kiterjesztése, ami lehetővé teszi, hogy a hétvégi, illetve a munkaidő, munkaóra utáni időket is felhasználják kézbesítésre, tehát egész este 8-ig, illetve szombat-vasárnapi munkavégzéssel is.
Amikor legutóbb beszélgettünk, azt mondtad, hogy ha nem is királyú, de mindenféleképpen egyfajta példakép az osztrák postának a működése. Ezen az úton halad a magyar posta? A magyar sajátosságokkal?
Igen is, és nem is. Ugye, hogyha az osztrák postához hasonlítjuk magunkat, nálunk durván 1000 postahelyel van több. Illetve pont legutóbb nézegettem, hogy nálunk 8000 bicikli van, náluk csak 750. Tehát azért más a település szerkezet, más a működési modell, ugye ott egy nagyon erős partneri hálózatot építettek ki. Ma az osztrák postának saját postája, hiszem 23%-nyi van, 300 pár darab. Azért a magyar postának 2600 postahelye van, és abból 2100-at saját maga üzemeltet. Igen, vannak próbálkozások az osztrák modellnek az átvételére, tehát a partneri fejlesztés, ez a partneri hálózatnak a átalakítása elkezdődött, ennek volt az első lépcsője a takarékbankkal közös postahelyeknek az üzemeltetése.
Akkor ragadjunk le is ennél a témakörnél, mert ez egy ambíciózus cél volt részletekről, hogy összehozni a banki és a posta együttműködést. Hol tart ez a folyamat?
Ott tart a folyamat, hogy lefutott ugye a pilót, kiértékeltük ennek a úgymond a hasznát és az előnyeit. Azt látjuk, hogy van előnye, azt látjuk, hogy kellett egy tanulási szakasz, egy felfutás, hogy a ügyfél igényeknek is meg tudjunk felelni, hiszen senki nem szeret sorban állni, senki nem szereti azt, hogyha bemegy egy bankhoz, és azt látja, hogy tömeg van, tehát ezzel kellett valamit kezdenünk, de itt megint volt egy tanulási szakasz, meg kellett ismerni a terméket, a folyamatot, a postai sajátosságokat, és úgy gondolom, hogy ez sikerült. Mi is tanultunk, hogy kell oktatni, mi is tanultunk benne, hogy hol kell segítséget nyújtani, sőt, most már az is jellemző, hogy átveszik a postai alkalmazottat, hiszen a tudásuk és a szakmaiságok az úgy gondolom, hogy kiváló.
Egyébként továbbra is ott akartuk maradni Magyarország, csak nem 80%-án, hiszen említetted, hogy hány egységetek van. Ez nagyjából a település szerkezetnek a túlnyomó részét azért lefedi.
Igen, tehát postai szolgáltatás mindenhol van. És az a másik fontos, hogy az elmúlt években nem zártunk be egy postát se, ugye, tehát voltak bezárások, de ezek jellemzően akkor történtek, hogyha egy nem saját ingatlanba üzemeltetett postánál felmondták a bérleti szerződést, és át kellett költöznünk, ezek voltak időszakos bezárások, amíg megállapodtunk az önkormányzattal, szereztünk másik helyet, de alapvetően arra törekedtünk, hogy a szolgáltatás az fennmaradjon. A partnerit azt pedig visszük tovább, tehát azt látszik, hogy vannak előnyei, ezt finom hangoljuk, és reméljük, hogy a partneri modell az tud tovább haladni. Ugye nézegetjük az osztrák mintára a kiskereskedelmi egységekkel való együttműködést, tehát magyarul mondom, a boltokkal való együttműködést, de itt még tényleg csak úgymond a tesztek, illetve a tapasztalatok gyűjtése megy.
Arra miként készültök, hogy az élet minden területe a digitalizáció felé megy, tehát a hagyományos, megszokott értékteremtő postai működés, hogy el lehet összehangolni az elképesztő felfutású innovatív megoldásokkal?
Csaba, azt látod, hogy vannak bizonyos tevékenységek, amiket ki lehet digitalizálni. Ugye ezt látjuk a cseknél, látjuk a levélnél. De nap végén ugye, amikor a csomagot ki kell vinni, amikor a levelet ki kell vinni, akkor azért ott kell egy ember, aki megfogja és kiviszi. Sokat fejlesztettünk digitalizációban, úgy gondolom, tehát hogyha most végignézzük a termékeinket, az látszik, hogy ott van az e-check, amit korábban említettem, ott van az e-tértivevény, amit tavaly vezettünk be, ugye itt már azt jelenti, hogyha valaki felad egy tértivevényes levelet, akkor nem egy papírcetli jön vissza, hanem megkapja digitálisan annak az átvétel, hogy ki vette át, mikor vette át, mikor lett kézbesítve. Akkor haladtunk ugye a munkakörülményeknek a digitalizálásával, hiszen a kézbesítőink tavaly előtt óta is már egy digitális kézbesítési eszközt használnak, tehát amikor elmegy hozzád, akkor egy digitális eszközön írod alá, hogy átvetted, digitálisan nyomtatják ki, hogyha esetleg letétbe helyezik a küldeményt, illetve a levélnek az életútja úgymond digitálissá vált, hiszen amikor azt fölveszi a kézbesítő postán, akkor beszkennel, amikor bedobja a postaládába beszkennel, tehát látjuk, hogy merre járt, mikor dobta be, mennyi idő alatt ért oda, tehát én úgy gondolom, hogy ez a digitalizáció a postán egy ilyen transzparenciát hozott, egy átláthatóságot, egy modern munkakörnyezetet, és nem utolsó sorban ugye új szolgáltatásokat is, hogyha az iCheckről beszélünk.
A múlt esztendőt minden nagy cég mínuszban zártam, amit a korábbi terveihez képest, és lehetett látni egyébként az éves gazdasági teljesítmény alakulásán is, hogy volt egy 500-os visszaesés. Az idei esztendőt 2020 tekintetében hogyan tudjátok zárni? Látjátok-e már a folyamatnak a végét? Amint az esztendő végét, hiszen most már azért csak bő egy hónap van hátra 2021-ből.
Igen, nem vagyunk egy profitorientált társaság, ez fontos kimondani, hogy mi egy egyetemes szolgáltató vagyunk, nekünk az a szerepünk, hogy a országban élőket kiszolgáljuk, eljutassuk a postai szolgáltatást a Magyarország különböző részeire. A működésünk, a árbevételünk tekintetében magasabb lesz, tehát ott van egy visszapattanás, mint a tavalyi. A költségbázisunk pedig úgy gondolom, hogy megfelelő helyen van, tehát az eredményünk az a tavalyhoz hasonló lesz. Sikerült egy olyan működést összerakni, úgy gondolom, hogy egy fenntartható pályán vagyunk. A hatékonyságban mindig tudunk javítani, és kell is javítani. A versenypiacokon, tehát a csomaglogisztikában ott erős a verseny, ott tényleg nagyon kell koncentrálnunk, hogy tudjuk hozni azokat a teljesítményeket és számokat, amiket akarunk, és úgy gondolom, hogy ha ez az új rendszerekkel meg lesz fűszerezve, akkor egy jó pozícióban leszünk.
Azt mondtad a beszélgetés legelején, hogy már januárban elkezdődik a készülés a karácsonyra. Ekkor ezek szerint most már a húsvétra készültök, mármint amiket ez 22 tekintetében előttünk áll, hiszen az a másik nagy boom nálatok.
Igen. Úgy gondolom, hogy igen, tehát először legyünk túl a karácsonyon, és veszünk egy nagy levegőt, és neki futunk a húsvétnak. Ugyanakkor azt látni kell, hogy amikor a pandémia beütött 2020 tavaszán, akkor voltak olyan hónapok, hogy 35-40%-kal magasabb volt az egyévihez képesti csomagvolumenünk, ezt is le tudtuk kezelni, tehát a rendszerben van egy nagy rugalmasság, illetve van egy nagyon nagy munkavállalói elkötelezettség abban az értelemben, hogy meg kell csinálni a feladatot. A Magyar Posta egy 150 éves vállalat, annak minden büszkeségével, és ezt a kollégák is tudják, tehát amikor baj van, akkor mindig mindenki feltűrje az ingúját, és beveti magát a munkába.
Köszönöm szépen a beszélgetést, a napvendége tehát Samsula György, a Magyar Posta vezérigazgatója volt, a mikrofonnál pedig Szajlai Csabát hallották, hallgassanak bennünket továbbra is.
Köszönöm.
Ez volt a nap vendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n.